Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét úgy, amint azt 66 vasárnapjára a prédikáció alapjául rendeltek, és megírva találjuk Pálnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 12. fejezet első 10 versében a következőképpen. Pál így ír: dicsekednem kell, habár nem használ. Rátérek azért az Úr megjelenéseire és kinyilatkoztatásaira. Ismerek egy embert a Krisztusban, 14 évvel ezelőtt, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a harmadik égig. Én nem tudom, hogy az az ember, hogy testben-e vagy testen kívül-e, nem tudom, csak az Isten tudja, elragadtatott a paradicsomba, és olyan kimondhatatlan beszédeket hallott, amelyeket nem szabad embernek elmondania. Ezzel az emberrel dicsekszem, nem pedig önmagammal, ha csak az erőtlenségeimmel nem. Pedig ha dicsekedni akarnék, nem lennék esztelen, mert igazságot mondanék, de mérséklem magamat, hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, tövis adatott a testembe a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt háromszor kértem az Urat, hogy távozzék az el tőlem, de ő ezt mondta nekem: elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Ezért a Krisztusért örömöm telik erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldöztetésekben és szorongattatásokban. Mert amikor erőtlen vagyok, akkor vagyok erős. Ámen. Kedves testvérek az Úr Jézus Krisztusban, már most mondom, hogy annyira összeszedett és annyira világos, egyértelmű és mély Pál apostolnak a megfogalmazása, hogy ezt ennél jobban nem lehet továbbadni. Úgyhogy ha valaki úgy érzi, hogy több kellene, akkor otthon ismét olvassa el. Ez a legtöbb. És talán így tudunk Böjt felé, ahogy mondja az ágendánk, igaz megtéréssel, igaz Istenhez fordulással indulni. Mert tudjuk, 50-60 vasárnapja mind-mind azt a célt szolgálja, hogy Böjtre hangolódjunk rá. Igaz, hogy ez a farsangi időszak, ami éppen ellenkező hangolódást szokott bennünk véghez vinni, de nekünk jó az tudni, hogy az igazi hangolódás az ez. Böjt felé igaz megtéréssel. Vagy a mai vasárnapnak a konkrét témája: süketségből az ige hallására. Ugye elhangzott az oltár előtti igében az, hogy Jézus azt mondja, hogy hogy akik látnak, azok ne lássanak, akik hallanak, azok ne halljanak, ne üdvözüljenek. Ő viszont akarja adni nekünk a hallást, akarja adni nekünk a látást kegyelemből. Mindig ez a köszöntés: kegyelem néktek és békesség. Nem véletlenül. Csak kegyelemből juthatunk el a látásra és a hallásra. Csak kegyelemből juthatunk el a hitre. Idős Haffenscher Károly fogalmaz úgy, hogy a 60. vasárnapjával kapcsolatban, hogy ez az ige hirdetés vasárnapja is. Van egy probléma azonban ezzel, hogy ez az ige hirdetés vasárnapja. Méghozzá az a probléma, ami Pál apostolt is érintette, és éppen ezért hozza elő dicsekedése tárgyául a vele 14 évvel korábban történteket, meg az erőtlenségeit, meg a dicsekvés témáját, mert mivel ő is egy törékeny ige hirdető volt, mint az utána következő bármelyik, ezért őt is kikezdték, megkérdőjelezték az apostolságát, kikezdték a szolgálatát, megkérdőjelezték a hitelességét. És ő meg is fogalmazza, tudjuk az első korintusi levélben, hogy hát törékeny cserépedi, második korintusi levélben, hogy törékeny cserépedények vagyunk. Arról beszél, hogy nem különb a többi embernél. Sőt, arról beszél, hogy minden embernél bűnösebb. De mégis helyén van az önbecsülése, mert nem engedi, hogy bárki is sárba tiporja. Ez a kettő együtt van jelen. Ott van a büszkesége, az emberi értéke, tudja azt, hogy kicsoda ő, de azt is tudja, hogy mennyire gyarló. És Isten szemében a kettő együtt van. Tehát ez a probléma az ige hirdetés napjával, vagy vasárnapjával kapcsolatban, hogy mindig is kikezdhető az ige hirdető, mert egyik sem különb, mint bárki, aki a templomban beül. Erről szól, lehet, hogy néhányan már hallottuk, lehet, hogy többször is hallottuk egy pályázat, ami egy lelkészi állásra íródott, és az egyháznak a felügyelője nagyon kíváncsi volt, hogy milyen lelki pásztort is szerette magának a gyülekezet, ezért egy maga által írott levelet vitt magával a gyülekezet vezetőinek gyűlésére, és úgy olvasta fel, mintha egy jelentkező levele volna. A levél így hangzott. Testvérek, hallottam, hogy a ti közösségetek pásztort keres, és engem érdekelne a hely. Vannak egyes pozitív erényeim, amelyeket értékesnek ítélnétek. Abban a kegyelemben van részem, hogy kellő erővel és meggyőződéssel prédikálok, és írói készségemmel is jelentős sikereket értem el. Azt mondják rólam, hogy jó szervezőkészségem van. Valóban igazolni tudom ügyességemet, mivel több város gyülekezeti vezetője voltam már, de bizonyos embereknek vannak kifogásaik ellenem. Már 50 éves vagyok. Egy közösségnél sem töltöttem 3 évnél több időt. Némely gyülekezetet el kellett hagynom, mivel nyugtalanságot okoztam közöttük. Be kell vallanom azt is, hogy 3-szor vagy 4-szer börtönben is ültem, de nem azért, mintha valami rosszat tettem volna. Az egészségem kívánivalókat hagy maga után, mivel kétkezi munkát végeztem, hogy megélhessek. Gyülekezeteim elég kicsik voltak, habár nagyvárosokban volt a székhelyük. Néhol nézeteltéréseim adódtak más vallási közösségek vezetőivel. Hogy az igazságnál maradjak, azt is el kell mondanom, hogy egyesek bíróság elé idéztek, és testi sérüléseket is okoztak. Az adminisztráció sem ment a legjobban, ismert vagyok arról, hogy elfelejtettem néha azt, akit megkereszteltem. Szeretnék az önök segítségére lenni, és tőlem telhetően mindent megtenni az önök közösségéért. Amikor felolvasta a felügyelő a levelet, megkérdezte a gyülekezetet, hogy nem érdekelné-e a vezetőséget a jelentkező. A visszautasító válasz így hangzott. Csak nem foglalkozhatunk egy beteges, civakodás szító és feledékeny pályázót. Tulajdonképpen még sértve is érezték magukat, hogy egy ilyen egyáltalán ajánlkozni mer. Na azért legalább a nevét mondja meg, kíváncsiskodott az egyikük. A válasz így hangzott, Pál apostol. Aki ismeri Pál apostolnak az életét, az mindig be tudta azonosítani, hogy tényleg erről van szó. Ez is vele történt. Tényleg ő volt, aki feledékeny volt. Tényleg ő volt az, aki nyugtalanságot szított emberek között. Mindig is tudtam, és mindig is mondtam, hogy nem különb senki a másiknál. Még az apostolok sem ismerik az életüket. Nem azért választotta ki őket Jézus, hogy úgy tekintsünk ránk, rájuk, mint valami übermensekre, hanem azért választotta ki őket, hogy úgy tekintsünk rájuk, mint magunkra. Hogy ugyanolyan elesettek vették őt körül, és vitték az evangéliumot, mint mi. Van reményünk, van esélyünk ezért. Amikor azt olvastuk az oltár előtti zsoltárban, hogy Istenünk, tulajdon fülünkkel hallottuk, atyáink beszélték nekünk, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk, akkor az jutott eszembe, hogy hát milyen sokszor van, hogy mi arról beszélünk a szeretteinek, a családunkban, vagy nem tudom, arról beszélünk, hogy mi hogyan álltunk helyt. A mi erőnk, a mi eszünk, a mi szorgalmunk, az milyen eredményeket produkált. Szerintem lehet erről is beszélni, de nem szabad elhallgatni azt, hogy mindez kegyelem volt. Mert hogyha mi csak arról beszélünk, hogy mi milyen szorgalmasak voltunk, milyen keményen tudtunk dolgozni, milyen keményen tudtunk helyt állni a tanulásban, és aztán eltelik 5 év, 10 év, 20 év, és azt mondják a gyermekeink vagy az unokáink, hogy nem tudom követni. Én nem tudok ilyen kemény lenni, és elkedvetlenedik. És lehet, hogy teljesen feladja a küzdelmet, mert azt mondja, hogy hát én nem tudok olyan lenni, mint az apám, meg nem tudok olyan lenni, mint az anyám. És nagyon súlyos következményei lehetnek ennek. Mennyire fontos, hogy azt beszéljük el, amit az atyáink, a hívő szüleink, hívő atyáink és anyáink, hogy a te orcád világossága segítette meg őket, mert kegyelmes voltál hozzájuk, mert kegyelmes volt Isten. Azért tudtunk dolgozni, azért volt szorgalmunk, azért tudtunk tanulni. És hányan ülünk itt, akik tudjuk, hogy így beszélték az atyáink, igaz? Így beszélték. Ezt mondták, hogy kegyelmes volt hozzánk az Isten. És ennél a nagyobb ajándék nincsen. Így emlékezzünk az atyáinkra. Pál apostol éppen ezért nem azzal dicsekszik, bár mondja, hogy lehetne neki dicsekedni, van mivel. Származása, meg minden, tudjuk. De nem ezzel dicsekszik. A 11. fejezet 20. versétől érdemes megnézni, ott még a tűrő képességével dicsekszik. Azt mondja, esztelenül szólok, én még inkább izraelita vagyok, Ábrám utóda vagyok, Krisztus szolgája vagyok, hiszen többet fáradoztam, többször börtönöztek be, igen sok verést szenvedtem el, sokszor forogtam halálos veszedelemtől. Forogtam halálos veszedelemben. Zsidóktól 5-ször kaptam 40 botütést egy híján, 3-szor megvesztőztek, 1-szer megköveztek, 3-szor szenvedtem hajótörést. Ha valakinek van dicsekedni valója, akkor Pálnak van, de azt mondja, hogy ez esztelenség. A 12. fejezet, amiből felolvastam az ige szakaszt, már olyan dolgokat ír, olyan dolgokat sorol fel, amiben Pálnak semmi szerepe nincsen. Hogy 14 évvel ezelőtt ő hogyan ragadtatott el a mennybe, és mit látott? Most gondoljunk azokra, akik azt állítják, hogy kaptak valami mennyei kijelentést. Hát azonnal tárják ország világ elé, dicsekszenek vele, hogy mit láttak és mit hallottak, holott az egész nem igaz. És akkor mindenki bedől ezeknek a dolgoknak, hogy megjelent az elhunyt nagybátyám, és elmondta, hogy nincs is pokol, és elmondta, hogy nincs is ítélet. Hihetetlen. Hihetetlen, hogy mi mindent elhiszünk. Pál apostol valódi megtapasztalásokról beszél, de azt mondja, erről egy szót sem ejthet ki, hogy ott mit látott. Ebből tudjuk a valódiságot. Nincsen benne semmi olyan célzatosság, hogy ezzel valamit ő manipuláljon. Hogy ezzel valamit ő felépítsen, vagy leromboljon. Ez egy személyes tapasztalat, amit ő meg kell, hogy tartson magának. Ő nem az Isten fia, aki lejött a mennyből, és kinyilatkoztatást tett. Ő csak egy erőtlen, gyarló apostol. Tehát míg a 11. fejezetben elmondja, hogy milyen tűrő képességgel rendelkezik, a 12. fejezetben már olyan dolgokat hoz elő, amiben semmi szerepe nincsen. Nincs benne teljesítmény. Nincs benne semmilyen vallásos teljesítmény. Passzív szerepe van. A világ, tudjuk jól, azt várja, hogy el tudjuk adni magunkat. Magunkat kell dicsérni, fel kell mutatni azt, hogy mit tudunk. Fel kell mutatni az anyagi erőt, fel kell mutatni a manipulatív készségeinket, hogy hogyan tudunk üzletet kötni, hogyan tudunk manipulálni, mert csak így tudunk érvényesülni. És ez rettentően torzít és tönkretesz. Osztálytársak, munkatársak, vállalkozók előtt hihetetlen torzulást okoz bennünk. Hihetetlen. Isten előtt azonban nincs dicsekvés. Istennek nem tudjuk eladni magunkat, hogy nézd, nekem ez van. Isten előtt a kicsiség számít. A törékenység elismerése számít. Csak az ő kegyelmével dicsekedhetünk. Pál azt mondja, hogy erőtlen. Nekünk milyen erőtlenségeink vannak? Lehet, hogy olyan erőtlenséged van, hogy nem tudod, hogy mit kell tenni. Nem tudod, hogy mit kellene választani. Nem tudsz helyesen dönteni. Vagy érzed, hogy valami nem jó, de nem mered abba hagyni. Mert mi lesz akkor, hogyha a többiek ezt megtudják? Elesel valamilyen pénztől? Érzed, hogy mi a jó, de nem mersz kiállni mellette? Mert el kell adnod magadat? Kinevetnek? A gyengének tartanának? Mit kell tenni? Az erőtlenség az nem kudarc. A világ elhitette azt, hogy az erőtlenség az kudarc. Pál apostol azt mondja, az erőtlenség az egy esély arra, hogy az Isten ereje megnyilvánuljon bennünk. Akkor jön el az igazi élet, amikor rájövünk arra, hogy erőtlenek vagyunk. Addig, amíg a saját erőnkben bízunk, azt erősítgetjük, hogy mi erősek vagyunk, amikor az egy pillanat alatt elillan. Egy pillanat alatt oda van. Tudjuk, hogy milyen megdöbbentő dolog egyedül bevonulni itt ezen a soron. Egyedül letérdelni oda? Meddig akarjuk még áltatni magunkat? Az erőtlenség nem kudarc. Akkor jön el az igazi élet, amikor Isten erejét megtapasztaljuk. Amikor, ugye most a házasság hete van, ezt ne feledjük el, amikor a házasság hetével kapcsolatban mindig kiválasztunk egy filmet, és azt levetítjük, Évek óta tapasztaljuk, ketten, hárman, négyen, öten jönnek el. Ez azt mutatja, hogy itt fantasztikusan, ha jó házasságok vannak, nincsen szükség házasságápolásra. De ez hazugság. Ez hazugság. Önáltatás. Tegnap, amikor szintén ketten végignézték a filmet, nem csak az volt a baj, hogy lemaradt az újságból a dátum, mert plakátokon ott volt, címek százaira küldtük el, hogy tudják az emberek, hogy mikor van az időpont. Azt olvastam fel, az volt a tegnapi ige, Ézsaiás 65-ből. Megkereshettetek volna, de nem kérdeztetek. Megtalálhattatok volna, de nem kerestetek. Igen. Teli találat. Isten szól hozzánk. Megkereshettük volna, megkérdeztük volna, de nem tettük. Jó az úgy, ahogy mi csináljuk. Azonban egy hittestvér így fogalmazott házasság hetével kapcsolatban. Egy idézetet tett fel a Facebookra, ugye lehet ezt jó dologra is használni. Azt az idézetet tette fel, hogy velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem. Még egyszer olvasom. Velem vagy akkor is, ha nem vagy mellettem. És ezt írta hozzá. Nézzétek el nekem, hogy megosztom veletek az engem foglalkoztató gondolatokat, de ma reggel is ez a kérdés fogadott, ahogy megnyitottam az oldalt, mi jár a fejedben. Ahogy lapozgattam, hogy milyen gondolatot tegyek közzé, kaptam egy Valentin napi üzenetet. Mi csajok, de szerintem mindenki nagyon szereti, ha azt mondják neki, mennyire szeretik. Képzeljétek el, engem soha el nem múló szeretettel szeretnek. Az egész világot úgy szerette Isten, hogy a fiát adta értem. Hát ez csodálatos üzenet. Elsiklunk mellette, nem vesszük komolyan, pedig ez így igaz. Nagyon jókor jött ez az üzenet. Mert életem olyan szakaszában vagyok, ahol rengeteg miért kavarok bennem, kérdések, melyekre még nem tudom a választ. De ez az üzenet megmelegítette a szívemet. Sőt, felhívta a figyelmet arra, hogy szerető szívek vesznek körül a férjem, a gyermekeim, rokonaim, barátaim, kedves kollégáim. Ezek a dolgok azok, amelyek mindig tovább lendítenek egy nehezebb életszakaszban. Szép napot mindenkinek! Igazi Valentin napi üzenet. Soha el nem múló szeretet. Csak is az Istentől. A film egyébként azt a címet kapta, hogy megváltva. Megváltva. És ez azért fontos, hogy megváltva, mert természetesen mindenki tudja, hogy hogyan kellene csinálni. Természetesen tudja mindenki, hogy mikor mit kellene mondani. Csak van egy probléma, amit a heti igénk így fogalmaz meg, hogy ne keményítsétek meg a szíveteket. És akkor elmondhatjuk, hogy kemény a szívünk. És ezért nem mondjuk azt, amit kell. És akkor ezzel rontjuk el. Persze a főszereplő, akit megkísért egy szép brazil hölgy, elmegy a pszichiáterhez, mert persze a biblia órákról lemaradozik, mert most már nincsen ideje a munkahelyi elfoglaltságai miatt, tehát elkezd gyengülni. Ott megvan a magyarázat, hogy miért nem tudok menni a gyülekezetbe. Aztán elmegy ugye a pszichiáterhez, és elmondja neki a problémáját, hogy nem tudja kiverni azt a nőt a fejéből. És pedig ő házas. És mindig azon morfondírozik, és már nem tud odafigyelni a munkájára sem. Pszichiáter, férfi, mit mond? Hát ez nem mindenki így van. Hát ez nem rossz, Hát azt mondja, mindenki ezt rossznak tartaná, akkor én nagyon gazdag orvos lennék, mert mindenki hozzám jönne. Azt mondja, jegyezze meg, hogy olyan nincs, hogy rossz. Ez egy népszerű kitétel ma. Olyan nincs, hogy rossz. Olyan nincs, hogy bűn. De ő érzi, hogy rossz. A lelki ismeretét nem lehet átvágni. Még jó, hogy nem lehet átvágni. Mit tegyen akkor? Meg kell váltódni. Megváltva. Ez a cím. És ez segíti aztán túl ezen a válságon. Isten előtt nem tudjuk eladni magunkat. A kérdés az ma, hogy elége nekünk az, amit az Isten ad. Elége nekünk az erőtlenségünk. Vagy több kell? Elvesztegetett időnek tartjuk azt, amit az Istennel töltünk? Mondhatjuk azt, hogy hát mindenütt ott van a kegyelem, mindenütt ott van a szeretet, az öröm, mindenütt ott van az Isten. Így van? Hát akkor minek kell jönni a templomba? Hogyha Isten mindenütt jelen van. Azért, mert noha az egész légtér ki van töltve vízzel pára formájában, ha inni akarsz, mégiscsak el kell menni a kútra, vagy a forráshoz. Nem tudsz máshol inni. Csak az Isten igéjéből tudsz inni. Ezért kell elmenni a templomba. Lehetőség ez, hogy igyunk mi is, úgy, ahogyan mondja az Úr Jézus, Jelenések könyve végén, ugye olvassuk, hogy aki szomjazik, jöjjön. Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Itt van. Ihatunk belőle, és vehetjük a belőle fakadó erőt erőtlenségeinkben. Imádkozzunk. Urunk, mennyei atyánk, válts meg bennünket. Szerettük volna eladni magunkat neked is, megmutatva, hogy mi milyenek vagyunk, de ez az állarc volt. Köszönjük neked, hogy amikor erőtlenségeink kerülnek elénk, akkor az azt jelenti, hogy az állarc lehullott, és elindulhat az új élet bennünk, hogy ne hamis megtéréssel, igaz megtéréssel induljunk arra az útra, amelyet te már végigjártál, és most szeretnéd velünk is végigvinni, hogy nekünk is feltámadásban örök életünk, örök életben legyen részünk. Amen.